Rádió Egyetem. Nemzeti mítoszok, nemzeti jelképek Közép-Európában. Kisgyé Csaba előadása. Nemzeti dinasztiák. A felvétel az ELTE bölcsészkarán 2005. szeptemberében készült.
No, hát kérem szépen a mai alkalommal, hogy államalapítások és nemzeti dinasztiák a mai előadásnak a témája és a címe, és ugye ott kell kezdeni, hogy az elmúlt alkalommal nyitva hagyhatjuk azt az ajtót is, és ott kedves hölgyeim, uraim, ott még nyissunk ki egy ablakot, ugye ebbe a szép szeptemberi szüreti időbe, ugye az is kulturális szimbólum, ünnep ugye a magyaroknál a szüret, a Lengyelországban már ez nem annyira, ugye, bár a középkorban volt szőlő, mert még Poznányban is van olyan városrész, hogy Vinogradi, és akkor ugye volt ilyen. No, az első dolog, amivel szeretném kezdeni, egy kis különbségtétel ugye a honalapítás és az államalapítás között. Mind a kettő ugye az alapítási mitoszok, a nemzeti mitológiának egy nagyon fontos fejezetét alkotják, de azt hiszem érzékelhető a kettő között többféle különbség is. Van, amikor nagyon közel vannak egymáshoz, van, amikor inkább távol. A múlt alkalommal is említettem, hogy a honfoglalás, a honalapítás az valamiféle mítikus időben történik, ugye nem nagyon lehet azt megmondani, ugye történészek persze tudják valamennyire rekonstruálni, hogy cseh vezér mikor érkezett meg, vagy pedig mikor találták meg annak a sasnak a fészkét, ugye a lengyel címer, majd látjuk, hogy dinasztikus címernek a szent madárnak ugye a fészkét. Ez egy kicsit olyan mitikus időben történik. Hát a magyar honalapítás az természetesen nem, bár annak a kijelölése, ugye ott nagyon jól lehet látni azt, hogy mennyiben egy ilyen a modern nemzetben a konstruálás mozzanata is sokszor milyen fontos, hiszen parlamenti döntés született arról, hogy a honfoglalás az 896-ban volt, és ugye az akkori tudomány inkább arra hajlott volna, hogy 895, de még a millenniumi előkészületek nem tartottak ott. Tehát ezért úgy döntöttek, hogy 896. Tehát a magyar honalapítás az egyértelmű. Na most az államalapítás azért ugye egy középkori feudális királyságnak a megszületése, egy ugye sokkal források által és sokkal jobban dokumentált, kézzelfoghatóbb dolog, ugye a történeti emlékezetben megörökítésre jobban alkalmas talán, vagy pontosabb, és mindenképpen ugye hozzákapcsolódik maga az államiság. Tudjuk azt, hogy emlékeznek a közép-európai nemzetek, amikor ugye a modern nemzetnek a kihívása, hogy így mondjam, elérkezett hozzájuk, akkor azért nagyon nagy különbség volt, hogy hol volt egy állami politikai hagyomány, és hol volt ez egy sokkal súlyosabb, és hol volt ez nagyon vékony. Emlékeznek ugye, hogy a lengyeleknél, magyaroknál, cseheknél egy hosszú feudális királysága visszamenő állami hagyományról lehetett szó, amivel mondjuk nem rendelkeztek például a szlovénok vagy a szlovákok. Tehát ez az első megkülönböztetés, ugye, hogy a honalapítási és az államalapítási mítoszok között azért van egy különbség. Ezt úgy nagyon plasztikus, nagyon jól lehet érzékelni a magyar történelmi emlékezet vizsgálatánál, ugye, hogyha egy kicsit szembe is állítjuk, jó, hogy itt egy kontinuitásról van szó, Árpád és Szent István, ugye mind a kettő egy kicsit más tartalmakat, más jelképes tartalmakat üzent, már csak a millennium idején is, ugye a millennium idején azért nem véletlen, hogy Árpád apánk, ugye? Árpád apánk, ugye, akiről Tali Kálmán írta a verset, ugye a kollega úr ismerte ezt. No, tehát akkor ugye az Árpád azért az a kicsit a magyar szuverenitásnak is a jelképe volt, tehát ugye a magyar szuverenitásnak és a magyar sajátszerűségnek, különös ugye, ahogy meg hát a hódításnak és a foglalásnak is, ugye Szent István király és az államalapítás az inkább valamiféle ugye egy keresztény univerzumba való beilleszkedést, és hát persze az Európába való beilleszkedést is jelentette. Na most, ami a térségre általánosan érvényes. Azt szokták mondani, hogy körülbelül az ezredforduló körül, ugye körülbelül 1000 körül lehet arról beszélni, hogy megszületik Európának egy új latin és keresztény nagy tartománya, ugye több országból, ami nem más, mint tulajdonképpen a nyugat keletre való terjedése, ugye a latin Európának és a kereszténységnek. Ettől fogva ugye a lengyel államalapítás és a magyar államalapítással, ugye a keleti határai ennek a nyugati világnak, a latin világnak ugye kiterjedtek egy jóval nagyobb területre keleten. Nos, hát itt rögtön összekapcsolódik ugye két fontos történelmi folyamat, és az emlékezetbe is összekapcsolódik, egymást erősítő két jelenségről van szó. Az egyik ugye a kereszténység fölvétele. Nem véletlenül az, ugye, hogy a lengyel államiság kezdetét ugye 966, mint ilyen jubileumi évfordulóra megemlékezése alkalmas dátum, az a kereszténység fölvétele, akkor még ugye nem volt ugye az a lengyel fejedelem, Mieszko, aki, hát azért fölírom néha, nem biztos, hogy mindenki emlékszik rá, Kelet-Európa történetéből, ugye, Mieszko, ugye nem nyert el királyi címet, ugye fejedelem volt, de hát ő volt az, aki a kereszténységet fölvett, az ő nevéhez kapcsolódik. Tehát együtt történt ugye a kereszténység fölvétele, és az állam alapítása, a királyságnak a megalapítása. Na most kérem szépen a következőkben, és hát természetesen itt a dinasztiákról szólva, majd a nemzeti dinasztiákról szólva, amelyik nagyon fontos nemzeti jelképet jelentenek, ki kell terjednünk, tehát ki kell terjesztenünk a vizsgálatunkat a latin kereszténységen kívül, mert ugye itt a bizánci szférában, és itt elsősorban a szerbekről van szó, ugye a szerbeknek van egy nagyon fontos középkori dinasztiája, ittnek ugye nemzeti tartalma van, ugye a Nemanja dinasztia. Nos, tehát a nemzeti dinasztiák téma köréhez átlépve, itt ugye a nemzetit egy kicsit idézőjelbe kell érteni, mert természetesen ugye ezek a dinasztiák között a középkori történelemből jól emlékeznek rá, hát rengeteg dinasztikus nemzetközi kapcsolat volt, szóval ezek azért az európai uralkodóházakról nagyon nehéz azt mondani, hogy etnikai vagy nyelvi értelemben nemzetiek lettek volna. Hát gondoljanak az Árpád-ház, ugye legjobban talán azt ismerik, itt francia királylánytól lengyel királylányig, ugye, és ugye a bajor Gizelláig, hát azt lehet mondani, hogy egy nagy európai hálózat, ugye az uralkodóházak kapcsolata. Miért használjuk mégis, illetve különösen a 19. századi történetírás és a tankönyvek szívesen használták ezt a nemzeti dinasztia kifejezést, ugye, mert ez a nemzeti dinasztia, ez tulajdonképpen a modern nemzettévállás és a nemzeti öntudat megalapozásához volt erre szükség, ugye, hogy azok a népek és azok a nemzetek, amelyek visszatekinthettek egy olyan dinasztiára, amelyiknek az őse, ugye a mi vérünkből való, ugye idézője, mi vérünkből való, mi fajtánk, aztán, hogy kikkel házasodott, kikkel nem, hát ugye a mai napig, hogyha elgondoljuk ugye a Habsburg családot, aminek ugye utódai ma is élnek, ugye Ottó királyfi, hát akárhogy nézzük, Árpád véréből valamennyi ugye van benne természetesen. Nos, tehát ez is, hogy nemzeti dinasztia, én azért mondom a nemzeti idézőben, ez egy kicsit konstrukció, a régi magyar tankönyvekben 19. században, 20. század elején is úgy szerepelt, ugye, hogy nemzeti uralkodók, vagy nem királyok, utána volt egy ilyen kifejezés, hogy vegyesházi királyok kora, ugye? Itt is idézőben kell mondani a vegyest. Hát kik tartoztak a vegyesházi uralkodók? Ugye mondtam, hogy az Anzsúk, ugye a luxemburgi, vagy akár Habsburgok is természetesen. És hát aztán megint ugye Mátyás király, az megint ugye egy nemzeti uralkodó volt, ugye magyar, most független attól, ugye, hogy édesapja ágán azért biztos meg lehet találni a román ősöket is. Nos, hát tehát ez egy nagyon fontos kategóriája volt a nemzeti dinasztia, a modern nemzeti tudat építésének, és ahol ugye hiányzott ez a nemzeti dinasztia, vagy a nemzeti királyok, ott nagy erővel megpróbálták keresni. Hát egy példát szeretnék említeni, ugye a szlovákokat, ahogy a 19. századi szlovák hagyományban korábban is, ugye ott volt Svatopluk király, ugye, mint a nagy orva, a birodalom uralkodója, hát akinek persze a történelmi emlékezetben ugye eléggé, hogy is mondjam, sok értelmű, vagy több értelmű volt az alakja, mindannyian ismerik a fehér ló történetét természetesen, ugye. Ezt nem kell elmagyarázni, ugye, hogy a magyarok ugye megvették volna egy fehér lóért, ugye ezt elég rossz üzletet kötött, ugye Svatopluk király, hogy így eladta az országát. Hozzá kell tenni, a történelmi valóságban 894-ben meghalt ugye első Svatopluk, tehát nem nagyon kerülhetett erre, tehát látjuk itt is, hogy egy mitoszról van szó, és aztán ez ugye a szlovák és a magyar múlt értelmezésben és nemzeti jelkép keresésben is egy ilyen konfliktus volt. Ugye a felső Magyarországon még a 20. század elején is ugye csúfolták azzal a szlovákokat, hogy Červený kantár, Bielý koň, predászom ország, Bože môj. Ugye ez azt jelenti, hogy szegény Svatopluk így kiáltott volna föl, amikor tudatára ébredt annak, hogy milyen rossz üzletet kötött, ugye akkor így kiáltott volna föl, hogy vörös kantár, fehér ló, eladtam az országot, ugye. Bože môj, ugye. Ja, Istenem, ugye. No, tehát ugye szlovákoknak kellett egy ilyen, de hát azért mégis, ugye ez egy, hogy létezett egy király, ugye nekem, tehát a szlovák nemzeti mozgalom nem véletlenül a 19. század elején számos irodalmi művet szentelt nagyban irodalomnak, és magát Svatopluk király történetének is, majd fogunk vele még találkozni. Na most még egy fontos a nemzeti dinasztiák államalapítások témakörében, még egy fontos jelképet kell említeni, ugye a korona, ezt fogjuk látni, ugye hát ez a magyar történelemben ugye a Szent Korona fogalma és eszméje, ez ugye egészen a 20. századig nagyon, nagyon jelentős szimbólum volt, közjogi fogalom volt. Itt azt kell mondani, ugye, hogy a korona, most nem szeretném itt elismételni, amit az inszigniákról Pandula tanár úr írt, ugye, koronák történetéről is, ugye, hogy kétféle formája, és van az abroncs korona, ugye, amelyik nyitott, és van az úgynevezett sisak korona, ugye, mind a kettő ugye, ókori eredetű. Talán még csak annyit a jelképi üzenetéről, hogy az abroncs, a nyitott korona, az azért nem igazi szuverenitást jelentett, ugye az valamiféle hűbéri viszonyt is jelentett, tehát, hogy mondjuk az az uralkodó, az a király, mondjuk a császárnak a hűbérese. Na most nyilvánvalóan ismerik ugye a magyar koronát, címerből, ugye a magyar korona, ugye, az nem egy nyitott korona, tehát ez nagyon fontos, ugye a 19. sőt a 20. században is ugye a korona értelmezésénél, hogy a koronával kapcsolatos viták, azt tudják, hogy az utóbbi időkig eljutott a magyar, mondjuk a politikai közvélemény szintjére. Hát először is, amikor a kommunista rendszer végén ugye nemzeti szimbólumot kellett választani az országgyűlésnek, vita volt, hogy koronás címer, nem koronás címer, a másik pedig, hogy a Szent Koronát az országházban el lehet-e helyezni. Talán ugye ismerik ugye a kollégák ezeket a vitákat. Csak egy megjegyzést szeretnék hozzáfűzni, hogy a korona az egy félreértés, hogy a korona az a királyságot jelenti csak. Nyilvánvalóan a korona a magyar címerben, de más címerekben is előfordul, ugye a lengyel címerben is, milyen fontos, hogy a kicsi korona a sasnak a fején, ugye? A kommunizmus elleni nemzeti szabadságmozgalmak mindig odarajzolták, ugye, a koronát, hiszen a korona az a szuverenitásnak a jelképe. Tehát itt ugye nagyon fontos, hogy a szuverenitás, nemzeti szuverenitásnak a jelképe, és ugye a magyar esetben természetesen az állami kontinuitás. Ugye elég ritka azért Európa történetében ilyen hosszú ideig meglévő állami kontinuitás. Na hát ennyit szeretném volna elmondani még a koronáról, és akkor egy kicsit lássuk konkrétan az egyes közép-európai népeknek, ugye az államalapító és a nemzeti dinasztia történeteit. hát először talán ugye illendőség a történelmi kronológia sorrendjét is követni egy kicsit, hiszen a csehek, a magyarok és a lengyelek előtt ugye már fölvették a kereszténységet, ugye összefügg a kettő, nyilvánvalóan az államalapítással, ezt már említettem, és itt Szent Vencelnek a személyét kell említeni, a 10. század első fele, akinek ugye a nagyanyja szintén a cseheknek szent, ugye Ludmilla, akinek szintén nagyon fontos szerepe volt a kereszténység fölvételében. De a nemzeti dinasztiának, ugye a cseheknél is van egy nemzeti mítosz sorozata, egyébként még Szent Vencelnél annyit, ami nem király volt. Szent Vencel 935-ben a testvére megöli, tehát fejedelem volt, és ugye el is ismerte maga a Henrik német római császár hűbéresének ismerte magát, tehát beletagozódott ugye a cseh királyság, vagy akkor még ugye a cseh fejedelemség a német római birodalomnak az integrációjába, szerkezetébe. Tehát itt is nagyon fontos ugye az, hogy 973-ban prágai püspökség, ugye az a mainzi érsekség alá tartozott. Na most lássuk egy kicsit a cseh nemzeti dinasztiának a mítoszait, történeteit. Hát ugye a cseh nemzeti dinasztiának a neve Przemyśl. Ugye és hol hagytuk el a cseh honalapítás történetét, emlékeznek talán, ugye ott örülnek ugye a Zsip hegyén, hogy elnevezték az országot a fejedelemről, ugye cseh fejedelemről. Nos, a nemzeti dinasztiánál egyáltalán a leszármazási táblák, ahogy ugye a Szentírás Krisztus őseit ugye visszavezeti nagyon messzire, ugyanígy próbáltak ilyen genealógiákat kialakítani a középkori krónikák egyes nemzeti dinasztiákról. Hát természetesen cseh után következik egy szakasz, amikor női, ugye ez a matriarchátus kora, amikor női fejedelem van, ugye uralkodik a csehek fölött, és ez a női fejedelem is egy nagyon fontos mitológikus alak, ugye Libuse. Körül szoktam nézni, hogy ilyen szőke, ilyen aranyszőke hajának kell lennie, körül szoktam nézni, hogy a hölgyek közül kinek a de ugye, akit úgy hirtelen azt mondanám, hogy Libuse, talán most egy sincs közöttünk, elnézést kérek a hölgyektől. Ő az, aki egyébként Prágát úgy látja meg, az ő székhelye Visegrád. Itt nem csak Magyarországon van Visegrád, hanem van Boszniában is Visegrád, de Prága. Úgy olyan, nem tudom, ki járt Prágába, tessék ezeket föltenni. Na, hát ennek azért nagyon örülök, hogy ilyen sokan. Ugye a visegrádi hegy vagy domb az úgy körülbelül a Moldva partján, ugye minden összehasonlítás torzít egy kicsit, úgy emelkedik, mint itt a Gellért-hegy a Dunánál. Na most Libusének ugye ott volt a székhelye Visegrádon, és kérem szépen, ugye onnan nézte a túlsó partot, a folyó túlsó partját, és az ő látomásában keletkezett Prága. Ugye a kezdetben vala az ige, hát itt azt lehet mondani, hogy kezdetben vala a látomás, ugye Libuse, hát ezt ugye csehül. Na most hogy jutunk el Libusétől, ugye, aki leszármazottja a cseh fejedelemnek, Libuse, mai napig egyébként a csehek között egy népszerű keresztnév. És kérem szépen, hogy jutunk el Przemyślig? Hát eljött az a pillanat, amikor a cseh törzsek vezérei ugye megelégelték a matriarchátust. Férfiak néha föllázadnak ugye a nők uralma ellen, reménytelen a dolog, de megpróbálják. Nos, hát ott úgy történt, hogy Libuse ugye választott magának férjet. Na most ez egy nagyon tanulságos, hogy hol és kit. És akkor ugye ezt az úriembert ugye ki lehet találni, hogy őt hívják ugye Przemysznek, akit Libuse választott. Kérem szépen hallgassuk meg, hogy ki volt ez a, és hogy történt ez a választás. Hát ugye elindult Libuse természetesen keresni ugye kora ősz volt, csendes, napsütéses reggel, Libusel lova fürgén szedte lábát, haladt előre, stb. Stb. Természetesen fehér lovon ment, ugye hát fehér ló az egy nagyon lényeges dolog. Aztán 1918 őszén is ugye Masaryk elnök fehér lovon léptetett be a Hradzsimba. Na, megkérdezi, ugye volt egy ilyen, szintén egy jóslat, hogy meg kell találnia ezt a férfiút. Mikor már csak nem beértek a faluba, egy fiú jött velük szembe. Megkérdezték tőle, hej fiú, ez itt Stadice? És ha az, éle benne egy Przemysz nevű férfi? Ez Stadice, felelt a kisfiú, Przemysz amott a mezőn szánt ökreivel. Ez egy alapvető dolog, ugye, hogy a mezőn szánt ökreivel. A követek távolabb a mezőn délceg termetű férfit pillantottak meg. Szálfa egyenesen lépkedett az eke nyomában, s ösztökével két tarka ökröt bíztatott. Aztán, hogy milyenek az ökrök, nem érdekes, a követek a széles mezgye mentén elindultak a szántóvető felé. Amint elébe értek, Libusel lova megállt, hirtelen felágaskodott, örömében fölnyerített. Aztán ismét négy lábbal ereszkedett, lehajtotta fejét a fiatal szántóvető előtt, aki ekéjét belenyomta a földbe, és megállította az ökreit. No hát őt választja Libusel, és ugye úgy volt a jóslat, hogy amikor megtalálja a választottját, ugye a jövendőbeliét, akit ő szintén ugye egy jóslat hirdette meg, egy vasasztalon fogja elfogyasztani az ebédjét. És tényleg a ekéjét fordította fel, felfordította az ekéjét, hány starisznyáját fölemelvén a földről, egy cipót meg sajtot vett elő belőle, és a napsugárban csillogó ekevassa tette. És akkor a követek, akik ugye mentek, íme a vasasztal, amiről Libusel beszélt. No hát aztán ezután ugye őt választják királynak, ugye elviszik ugye Visehrádra, ott aztán megtartják ugye az esküvőt, megörültek mindjárt, amikor meglátták, mi derék szépszál férfi az új fejedelem, de leginkább Libusel örült. Most aztán jobbjukat nyújtották egymásnak, örömteli színvel bevonultak a várba, velük az egész újongó nép, melynek üdvrivalgása közepette Przemyszt a fejedelmi kőtrónusra ültették. És aztán ugye hát természetesen a lakodalmi mulatság. Na most a történetben talán az egyik legfontosabb mozzanat az, hogy egy szántóvető. Egy szántóvető, kérem szépen, ugye Herder írt aztán ugye a szláv népekről, hogy a békés szántóvető, a békés földművesnek a képe. Gondolják meg, mekkora a különbség, ugye egy ugye Árpád apánk között, aki hát azért itt lovon megérkezik, elfoglalja az országot, ugye, aki mögött azért ugye a magyaroknak ugye a nomád pásztor, nomád lovasnak a tradíciója, és itt pedig ugye a nemzeti dinasztiának az őse egy szántóvető. Na most, ami ugye nagyon tanulságos és érdekes, hogy ez a dinasztia, a cseh Przemyszl dinasztia, hát szintén ugye Magyarországnak szomszédja volt Csehország, mert azért 12. század ugye királyság lett Csehország is, és ugye továbbra is ugye Csehország és a cseh korona országai, azok a német-római birodalomba tartoztak. Ugye rögtön említem, majd még sokszor fogom bizonyára ismételni, hogy melyek a cseh korona országai, ugye Csehország, Morvaország és Szilézia. Na most, hogy mint ilyen érdekességet mondjak, ugye a Przemysz dinasztia körülbelül ugyanakkor halt ki, mint az Árpádház, és ami egy ilyen érdekesség, és egy újabb érdekesség, hogy tavaly nagy televíziós népszavazás volt Csehországban, hogy ki a legnagyobb cseh. Ki a legnagyobb cseh. Láttam, akkor ígyban jártam előtte Prágába, a föld alattinak az aluljárójában is nagy plakátok, hogy lehet ugye választani. Ugye egyik, majd a Nemzeti Panteonnál biztos visszatérek még, ugye az egyik Palacki volt, ugye, aki a nemzet atya, 19. század, ugye nagy meghatározó politikus a történésze, de nem ő nyert, hanem kérem szépen IV. Károly nyert, ugye a luxemburgi dinasztia. aki ugye nem is számít nemzeti dinasztiának, ugye hát luxemburgi nem annyira, úgyhogy nem semmi uralkodót választottak. Nos, hát ennyit kellett elmondani, majd még visszatérek ugye a korona eszme kapcsán majd a cseh koronára, természetesen ugye Szent Vencel koronájára, és arra az ellentmondásra, hogy a Szent Vencel nem volt király, de mégis ugye ott van a koronája a Szent Vitus Székesegyházban, Prágában, hogy ez hogy lehet. De lássuk akkor a lengyelek államalapítási történetét, illetve hát a lengyeleknek a nemzeti dinasztia. Hol hagytuk el a lengyeleket? Ugye Gnyeznóban, ahol ugye megtalálják a honkereső vezérek, ugye Lech vezér, ugye megtalálják az ezüst sasnak a fészkét, és ugye megalapítják a várost. Na most utána kérem szépen, ugye telik, múlik az idő, nemzedékek szintén követik egymást, szintén szokták, ugye itt is ilyen genealógiai részben kitalált tagokat, amíg ugye eljutnak egészen addig a személyig, akit úgy hívnak, hogy Piast. És akkor lássuk, hogy ki volt ez a Piast. Földrajzilag ugyanazon a területen vagyunk, tehát a Nagy Lengyelországnak ugye Gnyeznó, emlékeznek ugye, hogy Gnyeznó, városnak a neve, az ugye nagyon közeli hangzását tekintve a Gnyeznó, vagyis fészek szóhoz, ugye a sasnak a fészke. Tehát itt vagyunk, ugye a Nagy Lengyelország, ugye a mai nagyváros központja az Poznán, csak úgy, hogy el tudják helyezni, környékén vagyunk, és kérem szépen lássuk, hogy ki volt ez a Piast, és hogyan jellemzik a nemzeti mítoszok. Hát először is ezen a környéken, ugye tóvidék, ugye található egy a lengyelek számára egy csodálatos, és a állam és honalapításhoz tartozó tó, a Gopó, ugye a Gopó, ezt majd a Szent Vizeknél majd még szintén fogjuk említeni. Ez az áthúzott el, ez egy lengyel hang, ugye ez körülbelül az angol window szónak a hangjára emlékeztet, de ezt nem kell természetesen megtanulni. Bár ha valaki elkezd lengyelül tanulni, ez egy nagyon, nagyon helyes dolog. A Gopótó. Na most lássuk ennek a piacnak. És a Gopótó mellett van egy Krusvica nevezetű helység, ugye ez is nagyon voltak Krusvicában. Nem, az egerek tornyát, nem látták az egerek tornyát, tehát azt meg kell, egy lengyelnek meg kell nézni. No, hát kérem szépen, lássuk ennek a piacnak a jellemzését. Élt Krusvicában egy bizonyos Kosik családból való Piast nevű ember. Na, hogy nézett ki? Zömögtermetű, szélesvállú, középkorú ember, aki kis darab földjéből és vadmézből tartotta fönn magát. Egyszerű, igazságos, adakozó, igen tisztességes ember volt. Amikor felesége Zsepiha, aki hasonló tulajdonságokkal volt megáldva, világra hozta fiukat, még Popiel uralkodása idején, majd erről fogunk találkozni, ugye a Popiel névvel, ugye itt tulajdonképpen a történeti Monda két ilyen törzset vezető dinasztiának a küzdelmét mutatja, és a dinasztia váltást mutatja. Na hát azt mondja, hogy Piast arra készült, hogy pogány szokás szerint levágja a fia első haját, és nevet ad a gyermeknek. Ez egy régi száv szokás volt, ugye a hajlevágás. Ki látta véletlenül a Sörgyári Kapricsó című Hrabár filmet? Na most annak a cseh címe nem az, hogy Sörgyári Kapricsó, hanem Poszcsizsini. Tehát ez a hajlevágás. Ugye hát egyébként megtörténik a hajlevágása. No hát ez egy a szláv szokások egyik része volt, amikor ugye a gyermek már elkerül az édesanyjától, ugye közvetlenítják, ugye kicsit már nagyobb bacska, akkor levágják a fiúnak a haját. Na most erre ugye egy ünnepséget, ez egy családi ünnep volt. Mielőtt azonban a lakoma napja beköszöntött volna, két zarándoknak öltözött fiatal férfival találkozott, és látván, hogy a két vándort a fejedelmi udvarban, ugye akkor még Popiel a fejedelmi udvarban nem fogadták be, Piast behívja őket a házához, és megvendégeli a zarándokokat. Csak hogy akkor csodálatos dolog történt. Sokasodni kezdtek a húsételek, a mésör kicsordult az edényből. Ez mire emlékeztet ez a kányai mennyegző? Persze, hát a kányai mennyegző. Ugye, természetesen ugye ezek a történetek alakításában, hát mi lehetett a minta? Hát nyilvánvalóan a Biblia volt a minta. Piaszt a vendégek tanácsára edényeket kért kölcsön, azokba öntötte a mésört, és a vándoroknak hála már nem csak a szomszédjait, barátjait hívhatta meg, magát a fejedelmet egész udvartartásában. Piaszt két vendége, ez a két zarándok, épp a lakomat idején újra megjelent, és a gazda az ő utasításukra a szegényes éléskamrából jól tartotta az egész vendégsereget. Mikor az esetnek híre ment, mindenki Piasztot kiáltotta ki urának. Nem mint emberek által választott, hanem mint az isteni gondviselés által küldött uralkodót. Összegyűlt a házában számos uraság, kérték, követelték, hogy vegye a széthulló ország sorsát a kezébe. Piaszt először ellenkezett, de aztán a zarándok vendégei tanácsára hagyta, hogy a törzsek vénjei a várba kísérjék, ahogy volt, ködmönben és háncs bocskorban. Aztán ugye eltűnt a két zarándok, akkor sokan megértették, hogy ez a két zarándok Isten angyalai voltak, akik Piasztnak, bár ő pogány volt, így hálálták meg a jótéteményt és adományt. Ugye már belejön a később, ugye a keresztény korszaknak az üzenete, hogy ezek a zarándokok, hát ezek nyilvánvalóan valamiféle isteni angyalok voltak. Na most van egy másik monda, a szántóvető Piaszt meg a csodálatos vándorok, ennek egy variációja, de mi itt a lényeg? Hát először is ugye a Piaszt, ugye a foglalkozása, a másik ugye foglalkozása, amit szoktak említeni a mondák, ugye, hogy kerékgyártó, ugye? Tehát ugye egy iparos, de a földből él, ugye, és egy iparos. De az egyik legfontosabb tulajdonsága az, hogy bőkezű vendéglátó. Vendég a házban, Isten a házban. Azt hiszem, lengyelül is van, ugye, ilyen szólás. Na most itt hozzá tartozik ehhez a Piaszt történethez, akit ugye megválasztanak, ugye a különféle ilyen jelek is megerősítik, hogy őt válasszák fejedelemnek, de mi történt az akkori uralkodó dinasztiával, ugye a Popiel dinasztiával. A Popiel dinasztia ugye a gonoszsága miatt ugye éri, ugye szintén a Gopótó mellett ott van ez a Krusvica nevezetű helység, és ott van mai napig ugye úgy emlegették a tó partján, hogy az Egerek tornya. Sajnos valahol megvan a képeslapom erről, de ezt nem találtam. Nos, ez a Popiel ugye meg akar szabadulni azoktól a rokonaitól, akik szintén ugye a fejedelmi posztra igényt tarthatnának, és ezeket ugye elhívja egy lakomára, és ott sorra leöleti őket, tehát egy nagyon ugye a gonoszság, és kérem szépen, utána pedig megtámadják őt az egerek. Azért is hívják egerek tornyának, ugye, mert ezrével, tízezrével érkeznek az egerek, és egy borzalmas vihar kezdődik ott Krusvice fölött, a Gopótó fölött, és ugye szörnyű rémület jött, és akkor kérem szépen utána hatalmas egérsereg mindent átrágtak a kaput, az őrtoronyba zárkóznak, de hiába próbálják pusztítani az egereket, elpusztítanak százat, elpusztítanak egereket, végül is az egerek diadalmaskodnak, és az egerek pusztítják el, és akkor kérem szépen, ugye így elpusztult az állnok feleségével ez a Popiel, és akkor kérem szépen a történetnek a vége, amikor Popiel szörnyű halálának a híre elért Gineznóba, Ginezno, ugye a jelesebb vitézek gyűlést tartottak, és az elárvult trónra a kegyetlen Popiel után a vendég szeretetéről és találékonyságáról híres, szegény, de szabad parasztot, piasztot választották. Mert aki a kevéssel jól gazdálkodik, az a sokkal is boldogul. Ettől a piasztól származik a lengyel királyok és fejedelmek híres nemzetsége. Tehát ez ugye a lengyel. Na most ugye a lengyel dinasztia mondái és mitoszai, és tulajdonképpen itt is látjuk, ugye, hogy milyen tulajdonságai vannak ugye ennek a piasznak, itt a végén ugye össze is foglalta a monda, hát egyrészt ugye találékony, ő hozzá is azért hozzátartozik ugye a föld és azt, hogy szabad paraszt, ugye ez egy nagyon lényeges dolog, hogy földművelő, de szabad paraszt, ugye a találékonysága és a jó vendéglátó, tehát a bőkezű vendéglátó. Ugye hát így vendégelheti meg idézőjelbe királyként, fejedelemként az ország népét. És ebből a piaszt dinasztiából származik ugye Mieszko fejedelem, ugye 966, ez a kereszténység fölvétele, ugye a lengyel állam alapításnak a pontja, és hát ugye az ő fia, ugye Boleszló, aki, vagy Boleszláv, lengyelül ugye a régi magyar szóhasználat, ugye ezeket a váv végződésű szavakat, azokat Boleszlóként használta ugye magyarul, és ugye Vitéz Boleszláv, ugye ő lesz az, kérem szépen, aki 1025-ben, akinek a fejére teszik a koronát. De itt a kereszténység fölvételénél ugye azt is hangsúlyozni kell, hogy ez egy nagyon lényeges dolog volt, ugye, hogy egy önálló egyháztartomány születik. Tehát ahogy Prága, ugye a prágai püspökség az a mainzi érsekséghez tartozik, ezzel szemben ugye Esztergom és Gnyezno önálló egyháztartomány. Ugye megszületik a gnyeznói érsekség, és hát itt Mieszkónak is, és Vitéz Boleszlónak is, vagy Boleszlávnak nagyon találékonyan kellett ugye a német-római császárral politizálni, és ehhez a politizáláshoz hozzá tartozott, hogy Szent Adalbertet, amikor ugye arról beszéltünk, hogy 1000 körül születik meg ugye Közép-Európa, tehát ugye a latin és a nyugati világnak ugye a terjedése Lengyelországot és Magyarországot is magába foglalja már, akkor ebben a nagy munkában hihetetlen fontos szerepe volt a cseszármazású Szent Adalbertnek. Ugye Szent Adalbert járt itt Géza nagyfejedelemnél is. Sokáig utatott a hagyomány, hogy ő keresztelte István királyt, ugye Vajkot, de ő bérmálta mai kutatások állása szerint, és hát aztán Lengyelországban szintén ugye nagy szerepe volt, és mártír halált halt a pogány poroszok között, és ugye Vitéz Boleszlávnak volt annyi előrelátása és politikai bölcsessége, hogy megvásárolta ugye a holttestét, és ugye az ő kultuszát elkezdte ugye építeni, és így lehetett többek között ugye Lengyelország és a gnyeznói érsekség egy önálló egyháztartomány, ugye, és az egyháztartománynak a önállósága, ugye az állami szuverenitással és a függetlenséggel is összefüggött. Nos, hát azt kell mondani a lengyeleknél, hogy még nemzeti dinasztia, ugye nem csak a piasztok számítanak nemzeti dinasztiának, hanem így nemzeti dinasztiának számítanak a jagellók is, ugye hát persze a jagellók litván eredetűek, és ugye hogy került az első jagelló a lengyel trónra, hát ezt azt hiszem minden történelem szakos pontosan tudja, hogy Nagy Lajos királynak ugye a lánya, ugye Hedvignek volt ő a férje. Na most tehát ugye a 14. század végén vagyunk, ugye amikor tulajdonképpen ezzel születik meg a lengyel királyság és a litván nagyfejedelemségnek ugye először egy personál unió, aztán később ugye egy unió, tehát egy nagy európai államiság, ugye egy konföderáció. és a Jagellókhoz, tehát itt nagyon érdekes a későbbi korokban, 19. 20. században a két nemzeti dinasztia, tehát a Piast és a Jagelló. Ugye mi magyarul úgy írjuk, hogy Jagelló, de hát a lengyel kicsit másképpen írják a nevét, ugye Jagelló, de magyarul csak nyugodtan Jagellónak mondjuk természetesen. Tehát ugye szintén a 14. században fejeződik be, ugye hal ki a Piast dinasztia, és kérem szépen utána ugye a Jagelló dinasztia, amelyik őket a lengyelek nemzeti dinasztiaként tartanak számon, de hát mondom, hogy Litvániából származik ugye az első Jagelló, és az ő felesége ugye Hedvig királynő, ugye Nagy Lajosnak a leánya. Na most kérem szépen, ha történelmi térképen megnézik a 10. században, 966, ugye ez a lengyel államalapítás, együtt a kereszténység fölvételével, az akkori Lengyelország térképét, az akkori Lengyelország térképé nagyon sok tekintetben hasonlít a mai Lengyelország térképére. Viszont a Jagellói Lengyelország térképe, hogyha a Jagellói, tehát a 16. század, ugye ez Lengyel-Litván államiságnak a fénykora, ugye 1569-ben születik meg hivatalosan az Unió, tehát ugye egy jogi aktus, ugye a királyság, Lengyelország és Litvánia között. Ez ugye a Jagelló dinasztia uralkodásának az ideje, Lengyelország egyik fénykora. Ekkor ugye Lengyelországhoz tartozik ugye a mai Ukrajnának a nagy része, Lengyelország délkeleti határai ugye a Fekete-tengernél vannak, ugye azt lehet mondani, hogy a Balti-tengertől a Fekete-tengerig, ugye Európának egy nagy regionális nagy hatalma. Ez egész más területen húzódik a mai, ugye a nyugati határa ennek a Jagellói Lengyelországnak az keletebbre van, de a keleti határa ugye az mondom a mai Ukrajnának a nagy részét, Fehéroroszországot, Litvániát magába foglalja. Na most a Jagellói, tehát a Piaszti Lengyelország, és ez nagyon érdekes, a 19. században, 20. században a két lengyel nemzeti dinasztia milyen jelképes üzenetet közvetített. A Piast dinasztia azt az üzenetet közvetítette, az etnikai Lengyelországnak az üzenetét. A 19. században, amikor nem létezett Lengyelország, minden nemzedék megpróbált ugye Lengyelország felszabadításáért, visszaállításáért harcolni. Ugye az egyik koncepciónak az volt a lényege, hogy kérem szépen emlékeznek ugye a nemzetfogalom ellentmondásaira, hogy mindenki legyen ugye ennek a felszabaduló Lengyelországnak a része, aki és tagja, aki lengyel anyanyelvű. Na most ez egy kicsit a piaszti koncepció. A Jagelló üzenet, ugye a Jagelló dinasztia Lengyelországának az az üzenete, hogy a Jagellók Lengyelországa tulajdonképpen egy több nemzetiségű, több népet, több vallást magába ölelő, egy kicsit ilyen lengyel Commonwealth. Lengyel Commonwealth, ugye, amiben benne vannak ugye a Litvánia, benne vannak ugye az ukránok, tehát egy több nyelvű, több felekezetű világ, ugye egy nagy közép-európai konfederáció. Én egyébként néha megszoktam kockáztatni azt a formulát is, ugye a nemzetközi szakirodalomban szívesen hivatkoznak gyakran a Habsburg birodalomra, mint akár az európai integrációnak egyik ilyen előképére, tehát azzal a nyelvi tartományok sokféleségével ugye emlékeztet arra. Én azt szoktam mindig mondani, hogy tulajdonképpen a Habsburg birodalomnak ebben a tekintetben, tehát hogy egy több népet, tartomány, felekezetet integrálni tudott, hát van két nagy előzménye, az egyik a lengyel-litván állam, a másik természetesen a magyar királyság Horvátországgal. Tehát ugye a modern korban, és mondjuk a 19. században, igazából ugye, és hát sokkal sikeresebb volt, idézőben mondom, sikeresebb volt a Habsburg birodalomnak a képének az átörökítése a 20. század politikai gondolkodásában, és mondjuk az elmúlt évtizedekben, mint a magyar királyságé, vagy pedig a lengyel-litván államé. Tehát ez a Jagelló dinasztia és a Piast dinasztiának ugye az üzenetek között, a jelképi üzenetek között a különbség. Egyébként olyannyira, hogy a II. Világháború után azt tudják, hogy Lengyelországot ugye nyugatra tolták, 200-300 kilométerre, ugye a keleti területeket, azokat a Szovjetunió kebelezte be. Tudják, amikor 1939-ben ugye elfoglalta Németország és a Szovjetunió Lengyelországot, földrajzilag nagyobb kerület került, valamivel nagyobb terület került a Szovjet Birodalomhoz, mint Németországhoz. És ugye ezekről a keleti területekről, aztán lakosságcseré, ugye el is települtek a lengyelek, de 1940 után a lengyel kommunista hatalom az szívesen a piaszti üzenetet, ugye piaszti üzenetet, mert az területileg a mai Lengyelországhoz közelebb áll. Na de folytassuk egy kicsit a történetet, ugye hát a magyar államalapítás történetéről csak ugye nagyon röviden, mert ezek csak ilyen hívószavak, amelyeket mindenki, a nem történelem szakosok is pontosan tudják, ugye, hogy a honfoglalás és az államalapítás közötti időnek a különbségét. Hozzá kell tenni persze, hogy azért az egész a honfoglaláshoz, és különösen a későbbi ilyen nemzeti mitológia teremtésben azért milyen fontos szerepe volt ugye a vérszerződés és pusztaszer. Emlékeznek ugye a két történetre. Ugye a pusztaszer, ahol ugye a szer az gyűlést jelent. Ugye, hogy az első ország gyűlése, ugye annak a hangsúlyozása, hogy itt valamiféle állami szervezet, az nem csak István királytól kezdve van ugye a kereszténység fölvételétől, hanem már korábban is. De valójában a kereszténység fölvétele, Géza nagy fejedelem, Szent István, és maga ugye a korona, és maga a koronázás. És akkor a koronákról, de nem a koronákról, a végéről, végén szeretnék még szólni, mert az is nagyon érdekes, ugye a maga a korona küldésnek a mondája, ugye itt van egy lengyel-magyar kapcsolat is a koronaküldés mondájában. De nézzük egy kicsit azért a horvátokat, mert Horvátországot, mert ugye a horvát törzsek is a nyugati kereszténység világához tartoznak, és már a Magyar Királyság előtt létezett horvát államiság, sőt, horvát királyság, hiszen 925-ben megkoronázták, vagy legalábbis ugye hagyomány szerint, és ennek van okleveles nyoma is, hogy Tomislávot, ugye ez a lengyel dinasztia alapító király, amikor megérkeznek Zágrábba, kilépnek kérem szépen a vasúti pályaudvarnak a csarnokából, szembenéznek ugye a várossal, a hegyel, és akkor ugye egy királynak a lovasszobra. Hát ez a király ugye Tomislav király, szimbolikus helyen van a lovasszobor, 1918 előtt az ugye Ferenc József tér volt, aztán azóta pedig ugye most Tomislav király tér. Na most kérem szépen, őt a pápai kancellária Rexnek nevezte, és ugye a horvát honalapításról annyit kell mondani, hogy ugye a 6.-7. század a megérkezés, emlékeznek a horvát megérkezés ugye a tengerhez, utána a 8.-9. században ugye folyamatosan az aquilai pátriarkátusból ugye a kereszténység fölvétele. Itt horvát területen van egy ideig egy szláv-avar együttélés, sőt, ugye a horvát, későbbi ugye horvát alkirálynak, ugye az a címe, magyar történelemben is jól ismerjük, hogy horvát bán, ez ugye egy személy névből, ez Baján Kagánnak a nevéből származik. Ugye ez is a horvát, eredetileg a horvát fejedelemnek volt ugye a helyettese. Na most azt is említettem ugye a múlt órán, hogy miután ugye a honfoglalásnak ugye a szent helye az az Adriai tenger, talán emlékeznek itt arra a historizmus festményére, hogy ott állnak ugye lelkesen, és ott habzik alattuk az Adria. Tehát a helye a horvát államalapításnak az az Adria melletti vidék. És hát olyan várak, ugye az első, a horvát nemzeti dinasztiának ugye nehezen kiejthető a neve, ugye úgy hangzik, hogy Trpimir, ugye Tomislav is abból származik, ugye Trpimir dinasztia. Nem tudok annyira jól horvátul, de itt a kollégina talán segíthet. Ugye a, nyilvánvalóan a mír az béke, a Trpimir az nem lehet magyarul azt mondani, hogy ez béke szerető, vagy valami ilyesmi, vagy tűrő. A horvátul is a Trpeti az tűrni, mint ahogy szlovákul, igen. Tehát valami ilyesmi, de ugye hát a nevek azok mindig körülbelül 845 és 865 körött az első Trpimir fejedelem. Tehát ő volt az első ugye fejedelem, és az ő, neki az egyik székhelye, hát tudják, hogy a középkori uralkodók ugye általában ilyen utazó formában járták állandóan a tartományaikat, de az egyik legfontosabb székhelye Klisszavára. Tudja valaki, hogy hol van Klisszavára? Így van, Split fölött egy olyan 9 kilométerrel, és ugye a mi szempontunkból, magyar szempontból azért is érdekes, mert Szent Margit ott született, ugye negyedik Béla leánya, két kislánya meg is halt negyedik Bélának ott, és ha járnak az országháznak a vadásztermében, ahol történelmi várakról vannak festmények, ott van Klisszavára is, ugye ott a koronát őrizték. Ugye horvátul Klissz, de hát a magyar hagyományban természetesen Klisszavára, tehát ez Trpimirnek a székhelye volt. Na most azt is kell tudni, hogy az Adria egyik részét keleti oldalán ugye Bizáncnak fennhatósága alatt volt, és az első király ugye az Tomislav, akit említettem, 924 vagy 25, amikor őt királyként említi, a Rex címmel említi a pápai kúria, és kérem szépen, hol voltak a székvárosok, hát az egyik Nin, nem tudom mennyire ismerik Horvátországot, Zára, ugye Zára az horvátul Zadar, Nin ott van a környékén, és a másik pedig Biográdna Moru, vagyis magyarul ugye az Alba Maritima, latin az Tengerfehérvár, ugye ezek voltak a horvát királyságnak ugye a fontos fővárosai. Na most kérem szépen, ahol ugye kezdődnek a horvát-magyar kapcsolatok, azt kérem szépen az utolsó Trpimir király, aki ugye Zvonimir király volt, és utána itt máig sok a homály a történet írásban, mert ennek a Zvonimirnek ugye volt a felesége Szent László testvére. Tehát itt kezdődik a magyar-horvát dinasztikus kapcsolat. Ugye Szent László, ja, horvát hagyományban csak Liepa Helénának, ugye a szép Ilona, ugye. Van is egy nagyon szép történeti festmény, ahol Zvonimir király az esküvőről, ugye ott van a szép magyar nő, ugye van egy ilyen mítosz egyébként, a szép magyar nő, ugye Zvonimirnak a felesége. Na most ő volt az utolsó Trpimir, de mégis ugye az utolsó király és az utolsó nemzeti király, ugye az 1097, amikor már Könyves Kálmán, ugye már Szent László halála után, mert Szent László 1095-ben meghal, utána ugye éppen a rokonság jogán a horvát nemzetség fők egy része, ugye Könyves Kálmánt akarja királynak választani, és Könyves Kálmán elindul, ugye át kell a Drávám, elindul Horvátország felé, és hát erről majd még a nemzeti tragédiáknál lesz szó, és megütközik Petár Szvácsicsal. Ő benne miután ugye győz a magyar király, és elesik ugye ez az utolsó horvát király Petár Szvácsics. Ezzel ugye a 19. századi horvát nemzet formálás, tudatalakításban ugye úgy jelenik meg, hogy itt a nemzeti dinasztia vége. Tehát ugye meghalt Zvonimir, mint az utolsó Trpimir, utána még ugye egy horvát, valamelyik nemzetségből lett király, de ő is ugye meghalt, ugye, és akkor a magyarok és a horvátok, ugye, mint egy összeütközés. Az egy másik kérdés aztán, hogy 1102-ben megválasztják Könyves Kálmán horvát királynak, és egyébként ahol királyá koronázzák, az éppen ugye Tengerfehérvár, vagy horvátul Biográdna Moru. Nagyon szép üdülőhely egyébként. Könyves Kálmának utcája is van egyébként természetesen Tengerfehérváron, ha már ott ugye megkoronázták, és ugye ma horvát hagyományban ugye ez ugye összeépül magyar és a horvát királyságnak ugye ez a közös hagyománya. Na még Horvátországnál egy dolgot kell említeni, Tehát ugye a nemzeti dinasztia Tröpimir és ugye Tomislav az első király. Itt ugye azt, tehát a tengermelléki Horvátország, de a horvát lakta területeknek ugye volt a Dráva és Száva közötti része. Ezt hívták a középkorban Szlavóniának. Tehát amikor Zágrábban 1094-ben, 95-ben püspökséget alapít Szent László Zágrábban, akkor az nem Horvátország volt, nem a horvát királyság volt, hanem Szlavónia volt. Szlavónia volt, ugye Szlavóniának a régi magyar neve Tótország. Tótország. Tehát az nem szlovákat jelentett, ugye a tót szó, azt talán szemináriumon beszéltünk róla, hogy a magyar nyelvben a tót szó eredetileg a magyar királyság területen élő autochton szlávok, mindazok, akiket itt találtak a magyar honfoglalók. Ugye itt találták a szlovákokat, itt találták ugye a szlavóniaiakat, itt találták a szlovénokat. Ugye a szlovénokat is hívták Vendus Tótnak, ugye. Tehát ezek, tehát ez Tót, ugye megkülönböztetve azoktól a szlávoktól, csehek, lengyelek, oroszok, ugye, aki a királyság területén kívül laknak. Hát kérem szépen, szeretem röviden elmondani a horvátok kapcsán. Ugye magyar nemzeti dinasztia az nyilvánvalóan az Árpádok eredet története, ugye a monda, emlékeznek rá, említettük a honalapítási mondák között, ugye az egyik, ugye a dinasztikus eredet monda az Emese álma. Ugye, és aztán utána Árpádtól egészen Szent István államalapítóig, és akkor az Árpád ház ugye szintén a 14. század elején hal ki, ugye, és ezzel ugye a nemzeti, magyar nemzeti dinasztia. Na most kérem szépen, még egy nemzeti dinasztiáról szeretnék szólni. Na és akkor kérem szépen lássuk, hogyha már itt elhoztam ezt a szép kis szerb könyvet, aminek ugye az a címe, hogy na, olvassa csak el gyorsan Ciribet is valaki.
Szerbszke dinasztia.
Nagyon, nagyon kollega úr kitűnő. Szerbszke dinasztia, ugye szerb dinasztiák. Ugye itt különösen egy középkori, mert aztán ugye vannak, ugye egy óriási nagy hiátus van ugye a szerb történelemben, ugye, már legalábbis történelmi tudat alakításában, és ugye ott van az középkori szerb államiság, és aztán ugye 1389, ugye a Rigomezei csata, utána ugye 500 év török uralom. És csak a 19. század elején elkezdődő szabadság harcokkal, ugye akkor lesznek új, modern dinasztiák, majd fogjuk látni. Hát kérem szépen a szerbeknél ugye először is szintén a bizánci birodalomhoz tartoznak, ugye hozzá kell tenni, hogy a kereszténység is ugye a szerbeknél egyértelműleg ugye a bizánci kereszténység övezetéhez tartoznak, és ugye nagy zsupánok emelkednek ki, mint törzsek vezetői, és az egyik család ugye, amelyik nemzeti dinasztiának számít a középkorban, ez kérem szépen a Nemanja dinasztia. A Nemanja dinasztia. Ez körülbelül 200 évig, és hát ez a szerbnek, majd fogjuk látni a szerb dicsőségnek is ugye a legnagyobb alakját, Dusán cárt is ez a dinasztia adja. Na most itt akkor ugye két politikai, földrajzi fogalmat is hadd írjak ide. Raška és Zeta. És a középkori szerb, ahogy elmondtam, ugye, hogy a horvát államnak a kezdete, az az adriai part, az horvát államiság kezdete, ugye az adriai partvidékhez kapcsolódik. A szerbeké viszont ugye a mai Montenegro és Koszovó, tehát földrajzilag jóval délebre van, jóval délebre. Ezt majd fogjuk látni, hogy itten a török, az ottomán korszak, ugye az a balkáni népeket ugye fölnyomja, ugye óriási nagy nép vándorlás következik be a török birodalom idején, ugye különösen ugye ez érvényes a szerbekre, de érvényes a horvátokra, kisebb mértékben persze a románokra is. Tehát a szerb állam, ugye ez volt a két állam, középkori állam alakulának a neve, ugye a montenegrói ez a Zeta, a Raška, latinul ugye Rascia, Rascia, és mire emlékeztet ez a latin Rascia, ugye magyarul melyik szóra emlékeztet? Rác, a rácra, tehát a magyar rác szó ennek ugye a Raškának a latin változatából származik. No hát kérem szépen, itt ugye emelkedik ki ugye a Nemanja nagyzsupányi család, és azt lehet mondani, hogy ugye az első alakjú a Stefan Nemanja, Nemanjidáknak szokták mondani Nemanja család. Azt is hadd mondjam el, ez csak egy ilyen átírási kérdés, hogy a szerb nevek átírása az nem úgy történik, ez sokszor az újságokban teljesen helytelenül szerepel, hogy ahogy hallja az ember, hogy az orosz cirilbetűs átírást, ugyanis a szerb nyelvnek ma van egy hivatalos ciril változata és egy hivatalos latin betűs írása. Tehát nekünk úgy kell írni a szerb neveket, ahogy ők írják latin betűkkel. Hát nem tudom, hogy ki járt mostanában Szerbia, Montenegróba, de az utóbbi időben nekem az volt a tapasztalatom, hogy megnőtt a ciril, mondjuk különösen mondjuk a vajdasági részeken a ciril betűs feliratoknak a sűrűsége. De létezik, ugye könyvkiadás is van latin betűkkel, tehát hivatalos. Tehát mondjuk ez a Stepan Nemanja, ez nem esszel kell írni, hanem természetesen essel. Tehát ezt kell, ez csak egy mondom zárójeles közbevetés. Na most ugye gyakorlatilag a Nemanják két évszázadot jelentenek a szerb történelemben, középkori szerb államnak a fénykora is, ugye 1166, ugye ez az első, ez a Stjepan, vagy Stefan, és egészen 1371-ig, nem annyira, és itt ugye az első, vagy a legnagyobb szerb uralkodót is kell említeni, ugye Dusan cár, aki majd a nemzeti panteonnál kicsit többet, aki mondjuk a 14. században a középkori Szerbia fénykora, és nem véletlen az, hogy ugye a cári címet is fölveszi, hát erről majd később ugye a szerb címerbe is majd fogjuk látni, hogy kétfejű sors van, ugye, a világi hatalom és a spirituális hatalom, ugye, a két sasnak a két feje, és hát ugye ez a cár cím, ugye nyilvánvalóan a bizánci uralkodóknak ugye a pozícióját ő szerette volna, és hát egy kicsit meg is szerezte Dusan cár. Van ennek a Nemanja dinasztiának még egy fontos tagja, akiről a következő órán fogok majd beszélni, hiszen a szerb egyházat megalapító Szent Száva. Szent Száva szintén, ugye hát ha megnézzük ugye, hogy a magyar, ugye Árpád háznak hány szentje van, úgy tudjuk, hogy ugye férfiak is, nők is ugye többen, a cseh Przemyszleknek is ugye Szent Vencelt említettem már, és hát a szerbeknél ugye Szent Száva, de Szent Száváról a jövő alkalommal szeretnék beszélni. Még meg kell említeni a szerbeknél, de ez már két modernkori dinasztia, ugye hát 1389 a középkori szerb államnak a vége, és a 19. század elején, 1804-ben kezdődik az első szerb felkelés, az hosszú ideig tart, végül ugye autonómiát szereznek a török birodalomban, és két dinasztia, az ugye azt lehet mondani, hogy ilyen választott vezérek, ugye hát ezek tulajdonképpen ilyen kereskedő, paraszti rétegekből fölemelkedő vezérek lettek ezek a dinasztiáknak a vezetői, tehát a 19. század elején az egyik a Karagyorgyevics, a másik pedig az Obrenovics. Ezek aztán egymással harcoltak, és ugye királygyilkosságok Szerbiában nem tartoztak a ritkaságok közé. Hát kérem szépen, a dinasztiák végére értünk, az utolsó pont lenne ugye a koronáknak a jelképi értéke, és a koronáknak a jelentősége. Ahogy említettem, ugye a koronák ugye ország jelképként is működnek, hogy ezt a csúnya szót használjam. A Magyar Szent Koronát ugye a legjobban ismerik, de talán ugye a koronaküldés mondájából, hát ugye tudják azt, hogy ugye elmegy lengyel delegáció, magyar delegáció koronáért ugye a pápához, és a pápa álmot lát, mert a lengyeleknek szánta a koronát, de álmot lát, hogy mégse a lengyeleknek adja, hanem a magyaroknak adja ezt a koronát. Na most a 13. századi lengyel-magyar krónika, ami egy kompiláció, ugye latin ugye krónikákból állították össze. Ez a lengyel-magyar krónika közli azt a történetet, hogy akkor ugye hát mi történt ott, ugye, hogy ugye ott a két delegáció Rómába, a pápa összehívja a két delegációt, és elmondja nekik, hogy úgy döntöttem, hogy a magyaroknak adom a koronát, de ennek okáért nehogy viszálykodás és ellentét legyen a nép között, a két nép között, meg parancsolom nektek, hogy örökös barátság és jó szomszédság legyen lengyelek és magyarok között. Tehát ez mondjuk az első írásbeli, a lengyel-magyar barátságnak ugye egy ilyen írásbeli megerősítése, ami hát külön európai művelődés történetben ugye egy egész különös fejezet, hogy határos, szomszédos országok évszázadokon keresztül még konfliktusok is voltak, de ez a jó szomszédság és barátság, ugye ez öröklődött nemzedékről nemzedékre. No, hát ugye ez a korona. Na most, tehát ugye itt három fontos koronát kell említeni. A magyart, a lengyelt és a cseh koronát. Hát kérem szépen ugye, tehát a Szent Korona ugye Szent István nevéhez kapcsolódik, hogy aztán ez a korona éppen, amit ugye láthatunk az országházban, és ez éppen Szent István fején volt, az egy másik kérdés, de a későbbi hagyomány mindig úgy tartotta számon, hogy az lehet az ország törvényes királya, akinek ugye Szent István koronára került a fejére, tehát ennek egy óriási nagy jelentősége volt. Na most a lengyel király, ugye említettem, ugye, hogy Vitéz Boleszláv 1025-ben, ugye pápai jóváhagyása, szintén ugye királyá koronázza. Na most a lengyeleknek nem maradt meg a koronájuk. 1795-ben Lengyelország ugye a harmadik felosztás idején a poroszok vitték el magukkal Varsóba, és ezt összetörték. Tehát olyan lényeges volt ugye a koronának a szimbolikus ereje, olyan lényegesnek tartották, ugye, hogy Lengyelországot felosztók, ugye ezt elpusztították. Na most a cseheknél ugye a Szent Vencel koronája, mondtam, hogy ebben van némi ellentmondás, hiszen Szent Vencel ugye 935-ben halt mártírhalált, testvére megölte, csak fejedelem volt, de cseh királyság tulajdonképpen, azt mondtam az előbb, igazából a 11. század végétől lehet cseh királyságról beszélni, de a cseh királyság a német-római birodalom része volt, és honnan születik a Szent Vencel koronájának a fogalma? 4. Károly, ugye, tehát a 14. században, 4. Károly, luxemburgi Károly, tulajdonképpen a Szent Vencelnek a fej erekjére készített egy koronát. Tehát ez ott van, ugye most a fej erekjére a Szent Vitus Székesegyházban, Prágában, és ugye ott attól kezdve létezik ez a fogalom és korona, ugye, hogy Szent Vencel koronája. ...1346-tól ugye fej relikviájára helyezték el. Na most a koronáknak, a lengyelnek, a magyarnak és a cseh koronának is, Szent Vencel koronájának is lett egy olyan jelentősége, hogy az ország, a korona eszme az ország területét jelenti. Tehát az ország területét. Tehát ugye a korona Bohémié, 4. Károly alatt, ugye az egész luxemburgi háznak a birodalma. Vagy ugye a lengyeleknél az a szóhasználat, hogy korona, az jelentette a szűkebb Lengyelországot, a lengyel-litván államon belül, másik oldalt Litvániának hívták, ugye. Tehát az egész, az ország szinonimája volt az a szó, hogy korona. tulajdonképpen ugye a korona az ország egységét és osztatatlanságát szimbolizálta, ugye a területet, a korona, regni, poloni, ugye a lengyel királyság koronája, az a lengyel királyságnak a területét. Ugye hát a magyar hagyományban is természetesen ugye Szent István koronájának országai. Ugye, tehát Szent István koronájának országai, ugye ez egy közjogi fogalom, ez későbbiekben ugye jelenti épp úgy Magyarországot, Horvátországot, Erdélyt, amikor ugye Erdély 1541 után egyfajta külön állásban volt. Tehát ez egy nagyon lényeges dolog, hogy a korona eszme ugye a területet jelenti, az ország egységét és megmondhatatlanságát. Na most, hogy milyen erős volt, és ez nagyon, nagyon tanulságos az, hogy a magyar Szent Korona az az ország egészét jelentette, tehát a horvát hagyományban például ugye a pozitív értelmezése a Magyar-Horvát Uniónak, ugye a negatívat mondtam, amikor ugye az utolsó horvát király meghal, ugye a nemzeti dinasztiának a vége, ez a negatív értelmezés. A pozitív értelmezés az, hogy Horvátország számára ugye ez jelentette Közép-Európát, ez jelentette a szuverenitását, az akkor a Szent Koronával kötött egyesség. Tehát nem is csak az, hogy Könyves Kálmánt koronázták meg ugye horvát királynak, hanem az, hogy a horvátok tulajdonképpen egyességet kötöttek ugye a Szent Koronával. Úgyhogy amikor visszahozzák 1790-ben, tudják, hogy Bécsben őrizték, és ez a magyar rendi sérelmeknek ugye egy ilyen alapvető pontja volt, hogy miért tartják a koronát Bécsben. Ugye ez is érdekes, hogy a kommunista korszak alatt is, ugye, az Egyesült Államok kormánya 1978-ban döntött arról, hogy visszaadja Magyarországnak a koronát, mert úgy értelmezték, hogy Magyarország hát egyrészt már valamennyire visszanyert a szuverenitásából, illetőleg, hogy a szuverenitása visszanyerése felé, ez egy impulzust jelenthet. Egyébként én emlékszem arra, 1978-ban, amikor a koronát visszahozták, a rádióban azt se merték bemondani, hogy mikor érkezik meg a repülőgép, ugye, mert hogy kimennek az emberek, ugye, ezt azért nem kell dolgot annyira előtetni. No, de hogy mennyire a horvátok számára is ugye a Szent Korona, mint a közös államiságnak a szimbóluma volt, az mutatja azt ugye, hogy amikor Bécsből hozták 1790-ben, akkor ugye a horvátoknak egy nagy költője, a mi egyetemünknek egyébként tanára, heraldika tanára, Matija Petar Kazancsics, aki kérem szépen egy üdvözlő verset írt ugye a korona haza érkezésére. Ugye volt egy a közös királyság, tudod, a horvát elitbe meg volt természetesen. Tehát ennyire fontos volt, és ugye említettem a koronának a jelentőségét a 19. századi nemzetépítésben mindegyik népnél. Tudják azt, hogy 1867-es magyar-osztrák kiegyezés után Ferenc Józsefet nem koronázták meg cseh királynak, ugye ez a cseh politikának egy nagy sérelme volt, mint a monarchia végéig, és nagyon érdekes, hogy a kiegyezés előtt, tehát már ugye az 1860-as években azért a Bach-rendszer bukása után egy nagy erjedés volt, ugye mindenütt, mindegyik politikai elit kereste itt azért az átrendeződésben a helyét, és a 1866-ban, mert a cseh Szent Vence koronáját is Bécsbe őrizték, 1866-ban tért vissza Bécsből Prágába a cseh korona, ugye Szent Vencel koronája, ugye emlékeznek rá, ugye, hogy ez tulajdonképpen egy, szintén egy konstrukció, ugye a IV. Károlynak a konstrukciója, hogy létrehozza ezt a koronát, ugye, és amikor visszavizik a Szent Vitus Székesegyházba, Prágába, hát ez egy nagy nemzeti ünnepség, ugye már abban a reményben, hogy majd ugye Szent Vencel koronájával majd Ferenc Józsefet is meg lehet koronázni. Hát ez nem kis mértékben, ugye tudják, a magyar politikai elit Ferencnek a szerepe miatt nem koronázták meg végül Ferenc Józsefet, ezt most nem foglalnék állást, miután ezzel nem foglalkoztam szakmailag, hogy ez most jó volt, nem volt jó, kinek a szerepe volt ebben, de mindenképpen volt egy ilyen nagy ünnepsége. Hát mint ahogy Magyarországon is ugye a Szent Korona tisztelete, ez 19. században is, és hát a 20. században is nagyon tanulságos és érdekes történet volt. Hát körülbelül ez lett volna a nemzeti dinasztiákkal kapcsolatos, ugye nemzeti mitológiának a része, ugye a nemzeti dinasztiák. Na most hát a koronák azok tulajdonképpen egy kicsit a jelképek világába tartoznak, koronák és korona ékszerek, de hát úgy gondoltam, hogy a nemzeti dinasztiákhoz lehet igazából kapcsolni. Hát köszönöm szépen már a figyelmet, és akkor a folytatva, hát ehhez kicsit kapcsolódik, és ehhez a témához, hogy a jövő alkalommal ugye az ország patronusok nemzeti szentek.
Elhangzott nemzeti mítoszok, nemzeti jelképek Közép-Európában. Kisgyé Csaba előadása. Nemzeti dinasztiák. A felvétel az ELTE bölcsészkarán 2005. szeptemberében készült.